Atyánktól és a Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapigét. Maradjatok ülve, mert egy hosszabb részt olvasok fel. A Máté Evangélium a 24. fejezetéből, a 23. verstől a 44. versig. Akkor, ha valaki ezt mondja néktek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek el, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam néktek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban van, ne higgyétek el. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeseik. Közvetlenül a napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor feltűnik az emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Tanuljatok a fügefa példájából. Amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzetség addig, amíg minden meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Mert ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, amíg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta. Úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről a kézi malommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el a tolvaj éjjel, akkor virasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házában. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, melyikben nem is gondoljátok. Uram, a te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket általa. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a 24. fejezet, Máté Evangélium a 24. fejezete azzal kezdődik, hogy Jézus kijön a templomból a tanítványaival együtt, és a tanítványok elkezdik mutogatni az Úr Jézusnak nagy büszkét, a templom hatalmas köveit, csodálatos építményt, az áldozati ajándékokat, és akkor Jézus valami igen ünneprontó módon azt mondja nekik, látjátok mindezeket? Nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. És tényleg az embernek összeszorul a szíve, és amikor Jézus ezt elmondja a zsidók számára, tulajdonképpen ez a világ végét jelenti. Ők úgy gondolkodtak, ha ezt a templomot lerombolják, akkor vége a világnak. Tehát megkérdezik Jézust, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus elmondja nekik, hogy ezt nem lehet jelekből kiszámítani. Mert itt persze ilyen csillagjelekre gondoltak a tanítványok, tehát ezt nem lehet előre kiszámítani, és el is mondja, hogy felolvastam, hogy ezt senki nem tudja. se a cég angyalai, sem a fiú, egyedül az atya, meg azok a szekták, akik megjövendőlik, hogy mikor lesz a világ vége. Tehát Jézus, amikor ezt a kérdést felvetik a tanítványi, akkor az első szava tulajdonképpen, ami komoly válasz, hogy vigyázzatok. Tehát ő figyelmeztet, vigyázásra int bennünket, arra akarja fordítani a tekintetünket, hogy egy olyan világban élünk, amelyik nem az Isten országa. Egy sötét, démonikus világban élünk, ahol mindenféle hamis proféták és Krisztusok akarják megtéveszteni Isten népét. Ez így volt mindig. Ez így volt kezdettől fogva, amióta az ember megbukott a paradicsomban. Azóta így van ez mindig, hogy van sátán, van ellenség, és meg akar bennünket téveszteni, és úgy akar fellépni, ő a megváltó. Ő a Krisztus, illetve az ő küldöttei. És valóban látjuk is, hogy a világban ez így működik. Ma is vannak hamis proféták, hamis Krisztusok. És amikor Jézus felvázolja a jövőt, amit nem olvastam fel a 24. fejezet elején, beszél a világ vajudásáról, hogy vajudó világban élünk. És tudjuk, mit jelent a vajudás, a szülés előtti fájdalmas állapot, de valóban ez a világ vajudik, és születni fog egy új világ. Új eget és új földet várunk. Nagyon sok komoly igehirdető figyelmeztetett 2000 év során arra bennünket, hogy szükségünk van prófétai igére. Így is mondhatnám, prófétai látásra. Mit értettek ez alatt? Azt értették ez alatt, hogy nem csak egy rövidzárlatos, e világra vonatkozó evangéliumot hirdessünk. Ne csak azt hirdessük az embereknek, hogy most és itt megsegít téged az Isten, most és itt te megtérhetsz, most és itt megszabadulhatsz a megkötözösségeidből, a bűneidből, hanem távolatokban lássuk meg, hogy Istennek mi a terve az egyéni életünkkel és az egyházzal, az Isten népével. Mert ha ezt elmulasztjuk figyelembe venni, el fogjuk veszíteni a józan hitünket, és ilyen evilági evangéliumokba fogunk hinni. Ahogy ezt a zsidók is tették, és egészen komolyan átváltotta a váltót az ördög, és nem ismerték fel a Krisztust. Miért nem ismerték fel a zsidók, holott jól ismerték a Bibliát? Azt lehet mondani, hogy szinte kívülről tudták, és mégis megtévedtek, mert evilági mértékben gondolkoztak. Csak figyeljetek meg, hogy milyen könnyen át lehet váltani, és akkor az ember hamis elképzelésekbe keveredik, hogy ezt a világot Isten országával változtatjuk. Ez egy rajongó gondolat. A világ soha nem fog megtérni, ahogy eddig se tért meg. Ez nem most kezdődött, már a nagy konstantinuszi fordulattal elkezdődött, amikor az egyház vezetői püspökei azt gondolták, hogy ők meg fogják keresztelni ezt a világot. És azt gondolták, hogy tényleg küszöbön áll a világ krisztianizálása. Ez többször megismétlődött a történelem során, és mindig szörnyű bukáshoz vezetett. A legnagyobb, döbbenetes ilyen eltévedés éppen az első világháború előtti évtizedekben volt, amikor komolyan azt hitték a nyugati keresztény vezetők, hogy az egész világ keresztény lesz. Hirdették is, hogy küszöbön áll a világ krisztianizálása. Keresztényé fognak válni az emberek. A japán császár papokat küldött Európába, és arra gondoltak, hogy átveszik a kereszténységet, mert ezek sikeresek. Tetszik érteni, miért akarták átvenni a japánok? Mert sikeresek. Hát ez volt a baj a zsidóknak, ez volt a baj a keresztény egyháznak, hogy azt hitte, hogy ezt a világot meg lehet téríteni. Gondoljatok csak a pápaságra. Egy keresztény kurzus alakult ki, és az keresztény volt, az a világ. Nem. Nem, és a világ soha nem lesz keresztény. Tehát erre figyelmeztet bennünket Isten, és akkor hogy kell ezt értelmezni helyesen? Isten a világból kihívja az embert, az Isten országába. Két külön világ ez, két külön hatalom. Ez két külön hatalom, ezt nem lehet összemosni. És az ördög mindig akar, azért akarja összemosni, mert az egyházon is uralkodni akar. Manapság ilyeneket beszélünk, hát a szekularizáció legnagyobb probléma. És ezt úgy értelmezik sokan, hogy a világ pogányá lett. Hát nem az a probléma. Amikor az egyház, az Isten országa elvilágiasodik, a világ világ. De mi, Isten népe vajon nem világiasodtunk el sokszor, újra és újra? Nem tértünk le arról az alapról, amit az Úr Jézus adott nekünk? Tehát itt egy óriási kérdés van előttünk, hogy Isten országa vagy a világ. Jézus, amikor első prédikációját elmondja, a Márk evangéliumának első fejezetében olvashatjuk, azt mondja a választott népnek, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, hatalommal közelített el. És nagyon komolyan meg kell értenünk azt, hogy Isten országa egy felülmúlhatatlan hatalom. Amikor mi a világot akarjuk, most tessék megnézni a nyugati püspökeinket. Szégyen, amit csinálunk. Gyalázat egyszerűen. A világot szolgálják ki. Azokat a dolgokat akarja az egyház megcsinálni, amit a világ simán megcsinál. Én nem mondom, hogy ne csináljunk szociális munkát, de hogy ne. Csináljunk. Nem mondom, hogy ne tanítsuk az ifjúságot, de hogy nem. Tanítsuk. De senki nem fogja hirdetni Isten országát, ha mi nem hirdetjük. Senki nem fogja hirdetni a Krisztus evangéliumát, ha az egyház nem hirdeti. És mivel foglalkoznak? Politikával. Csak tessék elolvasni Európa furcsa halála című könyvét, amit 17 végén írt, és már 18-ban megjelent Douglas Murray, egy angol író, és ebbe azt írja, hogy a fiatalok az iszlám felé fordulnak nyugaton. Azt mondja, mi ennek az oka? Miért nem a kereszténység felé fordulnak? És akkor leleplezi. Azért nem, mert a protestáns egyházak, így mondja, már nem mernek idézni abból a könyvből, amiből valamikor prédikáltak, nincs üzenetük más, csak baloldali politikai propaganda. Ezt mondja egy nem keresztény író. Látja, hogy mi az igazi baj. Elvesztette a kereszténység a hitét, és a világ szekerét tolja. Vajon én nem ezt teszem? Újra és újra komolyan kell venni, testvérek, valami rendkívüli üzenet. Ide a programra is fölírtam ezt az igét, amit a Dániel 7.13.14-ben olvashatunk. Isten láttatja Dániellel a jövőt. Jött valaki az égfelhőjén, aki emberfiához hasonló volt. Hatalma örök hatalom, amely nem múlik el. Tudod-e, hogy a te urad hatalma örök hatalom? Úgy összehúzzuk magunkat a világ előtt, mintha nekünk kellene félni, meg menekülni, mintha nem a miénk lenne a jövő. Hogy tudod-e, hogy a győztes oldalán állsz? Tudod-e, hogy a te urad a világ mindenség ura? És ezeket a Krisztus ellenes erőket ő le fogja törölni a föld színéről. És ez nem sokára be fog következni. Most én történelmi lépték szerint mondom, hogy nem sokára. be fog következni, hogy valóban meg fogja látni a világ. És amikor az Úr belép ebbe a világba, amit mond, belerendül a világ mindenség. A csillagok lehullanak, megrendülnek az ég tartó erői, mikor a Teremtő belép ebbe a látható világba. Nem úgy jön most, mint kisgyermek, nem úgy jön, mint a bűn hordozására, mint Isten báránya, hanem úgy jön, mint a világ ura. Hát meg is mondták távozásakor, a feltámadás után, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Tudjátok, miért fontos ezt tudni? Mert ha ezt te nem tudod, akkor gyáva leszel. Akkor félsz attól a hatalomtól, amit most látunk. Ettől az antikrisztusi hatalomtól. És ez újra és újra a történelem folyamán fellépett. De miért nem tudja ezt a keresztény egyház? Azért nem, drága testvéreim, és most ne legyen magára az, aki jól ismeri az Isten igéjét. De Pál apostol meri mondani a korintusiaknak, hogy megszégyenítésre mondom, hogy közületek, némelyek nem ismerik az Istent. Miért nem ismerik? Hát Jézus megmondta a zsidóknak, hogy a szadduceusoknak, hogy mi az ő ismeret hiányuknak az oka. Azt mondja, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ez a probléma. Mert ebből tudom, hogy az Isten hatalma valóságos hatalom. Hogy? Hát úgy, testvérek, ha valaki ismeri az Ószövetséget, akkor valami egész csodálatos módon felfedezhetik minden bekövetkezett, amit Isten a prófétákon keresztül kijelentett. Mivel a keresztények döntő többsége egyáltalán nem ismeri az Ószövetséget, ezért a hite meggyengül. Mert nem látja, hogy amit az Isten mond, az tényleg beteljesedik. Úgy tűnik, mintha jó, hát vannak ígéretek, aztán ki tudja, hogy ez a Jézus egyáltalán visszajön-e. De ha megnéznénk az Ószövetségét, most csak egy dolgot szeretnék idézni. Dániel próféta abban a nagy ítéletben, ugye Isten kisöpörte Izraelt. Mentek, ítéletre mentek. Miért? Bálványt imádtak, elhagyták az Urat, nem irgalmazott nekik az Isten, mentek ítéletre. És ott az ítéletben Dániel, aki fiatal fiúként került a babiloni fogságba, egy olyan szívbe markoló, bűnvalló imádságot mond a népe nevébe, hogy azonnal jön az isteni válasz. Jön Gábriel arkangyal, és azt mondja, Isten elé került a te imádságod. Érdemes elolvasni ezt az imádságot. Hogy mit tetszik az Istennek, amikor az ember beismeri a maga hitetlenségét, kétségeit, istentelenségét, bűneit, azt tetszik az Istennek, mert erre tud ő választ adni. Na és akkor mi következik? Az, hogy az angyal elmondja a jövőt, hogy mi lesz a te népeddel. És testvérek, ott ki lehet számítani évre pontosan, ki lehet számítani az évhetek alapján, mert azt mondja, 77 van kiszabva népedre és Jeruzsálemre. És akkor felsorolja, hogy nyomorúságos időkben felépítik a tereket, az utcákat. Felépül a templom, felszentelik a szentek szentjét, mondja ott az angyal, aztán megölik a messiást. Hát akkor most miért várják a zsidók a messiást? Hát a Dániel könyv az ő szent könyvük. Tetszik érteni? Akkor nem ismerjük az igét? Ott hangzik el, hogy megölik a messiást. Ki lehet számítani az évhetek alapján, erre most nincs idő. Ki lehet számítani, hogy Krisztus után 33-ban fogják megölni a messiást? Nem megölték? Aztán azt mondja az angyal, és az eljövendő fejedelem népe, elpusztítja mind a szentét és a templomot. Tehát Dániel megjövendőli, hát nem Dániel, az angyal, elmondja, hogy mi lesz a sorsa annak a templomnak, amit most a babiloni fogság után felépítettek. Hiszen a salamoni templomot lerombolt a Nebukadnezár, most felépítették a templomot, és azt mondja, az eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentét. Ki ez az eljövendő fejedelem népe 500 évvel Jézus előtt? Hát Róma. Róma akkor kezd még csak felemelkedni. És elpusztítja Róma Krisztus után 70-ben a templomot. Lerombolják, kőkövön nem marad. Testvérek, itt mondja Jézus. Kőkövön nem marad. És tudjátok miért, hogy teljesedett be szó szerint? A zsidók, amikor a rómaiak már betörtek a városba, akkor az aranyokat belerejtették a templom kövei közé. Nem volt habarcs, olyan nagy kövek, hogy összecsiszolták és úgy rakták egymásra a köveket. Az egész kupola, az egész templom belseje aranyból volt. És abban a tűz, amely elpusztította a templomot, megolvadt az arany, a hézagok közé, a fugák közé befolyt az arany, és a katonák pajszerrel szétszették a templomot, hogy hozzájussanak az aranyhoz. Így teljesedett be minden szó szerint. Na most mivel az Isten népe nem ismeri ezeket a dolgokat, és akkor a hamis teológia, a liberális teológia azzal védik, akarja kivédeni ezt az igazságot, ó, Máté evangélium, hát nem Máté írta, a második században írták. De miért találnak ki ilyeneket? Azért találnak ki ilyeneket, hogy ne legyen profécia a profécia. Hát ha 70 után írta volna Máté az evangéliumát, akkor az már történelem és nem profécia. Értitek? Így jön be az ördög az egyházba is. És akkor elhitetik. Így tanultuk a teológián. És mit tesz az Isten? Mert azt hiszitek, az Isten azt hagyja. Nem hagyja. Tide professzor, egy német papírológus, egy angol nőt vett feleségül, akinek a család Oxford mellett élt. És az Oxfordi Magdaléna kollégiumban őriztek négy kis Máté evangéliumot töredéket, amit egy volt tanítvány, egy lelkész vásárolt Egyiptomba a piacon. Hát ő úgy gondolta, hogy egy második századi töredéket talált, és oda ajándékozta a volt alma máternak, az iskolájának, és kérdeljétek el, hogy Tide professzor, ez körülbelül 90, most nem vagyok benne biztos, hogy 92-ben vagy 3-ban karácsonykor meglátogatja a múzeumot, és döbbenten látja, hogy ezek a töredékek nem a második századból valók, hanem az első századból valók. És aztán nem megjelent a könyv, magyarul is, a címe, hogy aki látta Jézust, az írta a Máté evangéliumát. Megállapították fizikai módszerekkel, hogy ez a töredék Egyiptomban 55 és 65 között íródott. Egyiptomban már 55 és 65 között volt másolat. Tehát akkor a 30-as évek végén, vagy a 40-es évek elején írta Máté az evangéliumot. Tehát Jézus proféciát mondott, beteljesedett, és Isten népe, ha ezt nem tudja, akkor kételkedik, hogy akkor hol az Isten hatalma. Hát látjátok, minden úgy történik, ahogy megmondta. És ezért fontos ismernetek az írásokat, drága testvérek. Ezért azt mondta Józsuének az Úr, hogy tanulmányozd ezt a törvénykönyvet éjjel-nappal. Na, ez erősíti meg a hitemet. Itt aztán sorolhatnám azt a sok csodát, és a régészet mindenütt bebizonyítja, hogy a Bibliának van igaza. Hiába támadták, kételkedtek. És az Úr Jézus azt mondta, hamis proféták, hamis Krisztusok, tessék megnézni ezeket a csodatévő keresztény mágusokat. Hogy bolondítják meg az embereket, és hogy tévelítik el őket a tiszta Krisztus hittől, mert más reménységet hirdetnek, nem azt az evangéliumot hirdetik, más evangéliumot hirdetnek, más lélek, ahogy a 2 Korintus 11-ben mondja az apostol, hogy ő hozzátok valaki, más Krisztust hirdet, más Jézust, így mondja, más evangéliumot, és más lelket vesztek, és szépen eltűritek. Tehát erre figyelmeztet bennünket az Úr Jézus, ne menjetek ki a pusztába. Azt mondja, ne menjetek a belső, ne higgyétek, ha azt mondják, hogy a belső szoba Krisztusat. A 90-es évek végétől kezdődően ezek a szuper karizmatikus vezetők egyik a másik után hirdette, hogy nekik megjelent Jézus. Na ez a belső szoba Krisztusa. Azt mondja az Úr Jézus, ne higgyétek. Aki nekem azt mondja, hogy ő neki megjelent az Úr Jézus, meg látta az Úr Jézust, annak én rögtön azt mondom, hazudsz barátom, miért? Hogy merek ilyet mondani? És ha megjelent neki? Hát ezt megint az igéből tudom, hogy nem jelenhet meg. Mert Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy többé nem láttok engem. Akkor kit látnak? Ördögi csalást. Ha látnak egyáltalán valamit. Hát vagy hazudnak, vagy az ördög csalta meg őket. Többé nem láttok engem. A szavát hallhatom, arcát nem láthatom. Tehát, ha ismernétek az írásokat, mondja az Úr Jézus, azért tévedtek. A szadduceusok nem hittek a feltámadásba, nem hittek a Szentlélekbe, egyszerűen csak abban hittek, hogy egy teremtő Isten megteremtette a világot, és Jézus azt mondja, ti igen tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. És aztán Jézus itt elmondja, hogy azért egy-két támpontot ad. Azt mondja, ezt az evangéliumot az egész világon hirdetni fogják. Most mondjátok meg, amikor ezt Jézus elmondja, van neki 12 tanítványa. Hogy lehetett azt elhinni, hogy az egész világon hirdetni fogják az evangéliumot? A tényekre figyeljetek, testvérek. A zsidók Ábrahámtól Jézusig 2000 évig voltak az Isten népe. 2000 évig. Egyetlen nép sem tért meg. Mind megmaradt pogánynak. Jézus meghal a kereszten, kimondja, hogy elvégeztetett, ledőlnek a falak. És egyik nép a másik után fogadja be a kereszténységet, lesznek keresztények, és az egész világon hirdettetik az evangélium. Most már nincsenek fehér foltok, mindenütt hirdettetett az ige. Tehát egyik feltétele beteljesedett annak, hogy Jézus visszajöjjön. Aztán beszél ilyeneket az Úr Jézus, hogy nézzétek meg a fügefát. Hát ki a fügefa? Izrael. Izrael, a bibliai kép szerint Izrael a fügefa. Azt mondja, ha már zsendül az ága és levelet hajt, akkor tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Mit akar ezzel Jézus mondani? Ha majd újra Izrael, mert ő elmondta, hogy innen el fogják űzni minden pogány nép közé, és azt mondják, addig tapodják a pogányok Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. És tanulja a mi nemzedékünk, hogy 1948-ban kikiáltják Izrael államot. Újra van Izrael. 1950 év után újra van Izrael. Nem csoda. Isten megmondta előre. Itt az elhangzik, hogy nem múlik el ez a nemzetség. Na most testvérek, itt sajnos a Biblia, az újfordítási Biblia, a Károly nemzetséget mond. Az újfordítás nemzedéket mond. Ha ne, ez egy ostoba fordítás, de tudatos. Az a görög szó, ami itt van, hogy hegemonia, az azt jelenti, hogy egy törzshöz tartozni, kitől származok, tehát egy nemzetségről van szó, a zsidó népről van szó. Azt mondta Jézus, hogy a zsidóság nem múlik el addig, amíg ő vissza nem jön. Elmúlt. Elpusztították az országukat, elüszték őket, és a zsidók megmaradtak. Hát ez is beteljesedik. De nem nemzedékről van szó. Hát a nemzedék az ennek a hegemonia a szónak a negyedik jelentése. Negyedik. Tessék megnézni a görög szótárat. És akkor így fordítják le nekünk, de akkor Jézus nem mondott igazat. Hát a nemzedék meghalt, és ő nem jött vissza. Tehát ezek apró kis dolgok. Vagy például így fordították ebbe a legújabbba, hogy az egek tartó oszlopai. Hát direkt megnéztem a görög eredetibe, se a Károlyi, se az előző új fordítás nem így fordította. Tartó erő. Jézus nem oszlopokról beszél. Tartó erő. Na és akkor még annyit szeretnék megjegyezni, hogy azt mondja itt az Úr Jézus, hogy ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeseik. Hát milyen tetemről beszél ő? A halott Izrael. A halott Izrael, a saskeseik pedig, tudjuk, hogy azok a népek, amik majd az Armagedon idején megtámadják Izraelt. Tehát nem tudjuk azt az órát, de azt mondja az Úr, legyünk készek, mert ahogy Noé napjaiban ettek, ittak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. A Lukás 17-ben olvashatjuk, hogy Jézus ott megemlíti meg a Noé története mellett Lót történetét, Sodoma történetét. Azt mondja az Úr Jézus, hogy úgy lesz az emberfia napjaiban, ahogy Noé idejében volt, ahogy Lót idejében volt. Mind a kettő egy óriási nagy dráma, egy ítélet, egy pusztulás. A Noé történetének az okkultizmus volt az oka, démoni betörés. A Sodoma a homoszexualitás miatt kapta a büntetést. Most tessék megnézni a mi világunkat. Az okkultizmus így megy felfele, a homoszexualitás így megy felfele. De hogy milyen finom az Isten igéje. Noé történetében így olvassuk, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek és nem vettek észre semmit. Tessék elolvasni, mit mond Jézus Sodomáról? Azt mondja, ettek, ittak, adtak, vettek, építettek, nincs házasság. Nem beszél házasságról az igen. Ha ismernénk ugye az Isten igét, akkor olyan bizonyosság lenne, hogy ez az Úr Jézus a mindenség ura. És ő vissza fog jönni nagy hatalommal és dicsőséggel, és a jelenések könyvében, ugye, amikor így olvasunk, íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem azok is, akik által szegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, amen. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úr, Isten, aki van, aki volt, és aki az eljövendő. Hát ő az eljövendő, és ő eljön. És azt mondja az Úr Jézus, hogy legyünk készek, mert nem tudjuk, melyik órába jön el a mi Úrunk. A történettel szeretném befejezni az ige hirdetést. Wilhelm Busch leírja azt az időt, amikor már a fasizmus tombol Németországban. És ők bibliaórán ott van a kis gyülekezet, és ezek a dühöngő fasiszta fickók betörik az ablakot, bedobálják a követ a gyülekezetre. Hát akkor deszkával beszögezték. Aztán egyik este bibliaórán ezt a beszögezett ablakot valamivel ütik, verik, Wilhelm Busch kimegy, és mire kér, látja, hogy a szembe lévő katolikus zárda faláról leszakították a keresztet, és ezzel a vas kereszttel ütik, verik az ablakot, és ezt kiabálja a tömeg. Itt a ti Krisztusotok, szemétbe vele. Sötét novemberi este volt. Esett. És ott feküdt a kereszt a tócsában. Álltam azon a sivár helyen, körülvéve bérkaszárnyákkal, a tivornyázók kocsmáival, mögöttem a félelemtől reszketve, remegve a kis gyülekezet, és itt fekszik a mocsokba a megváltó jelképe. Arra gondoltam, Istennek ezerszeres oka lenne, hogy magára hagyja ezt a világot, de mégsem teszi. Elküldte a fiát, aki valami hallatlan dolgot csinált. Magára vette a bűneinket, engedte magát megfeszíteni. Az ember pedig ahelyett, hogy imádattal porba esne a megváltó előtt, jelképét beledobja a pocsolyába, leköpi az Isten feléje kinyújtott kezét. De ezek legalább gyűlölték az Istent és Jézust. A mai polgárok, írja ő 60-as években, a mai polgárok, már nem gyűlölik a keresztet, úgy szóval teljes közönösséggel dobják a pocsolyába. haragizott bennem. Mit tesz most az Isten? Tűznek kell hullani az égből, gondoltam, de nem jött tűz. De testvérek, 5 év múlva porrá verték Eszent, ahol ez történt, akkor jött a tűz az égből. Nem lehet Isten megcsufolni. Nem maradt egy épház ebbe a túlvidéki városba. Mit tesz most az Isten, mondja Wilhelm Busch. Messziről gúnyos nevetés hallatszott, engem nevettek ki. Egyszer eszembe jutott, nem lesz ez mindig így, hogy az Isten fia, aki meghalt a világért, ilyen megbeteg maradjon. Nem lesz ez mindig így. Most eltakarja felségét, hatalmát, de eljön a nap, és pedig teljes bizonyossággal, amikor ez a világ, amely megbetűlt, meglátja, hogy ő volt az egyetlen életlehetőség az emberiség számára, ő az egész világ királya, vissza fog jönni hatalommal és dicsőséggel. Így lesz, imádkozunk. Úr Jézus, állunk és magasztalunk téged, hogy kicsinyed a nyájad, de te mondtad, hogy úgy tetszett a mennyei atyánknak, hogy népünk adja az országot. Uram, adj látó szemetet a népednek, adj hívő szívet nekünk, Uram, hogy lássuk a te dicsőségedet, hatalmadat, és várjunk téged az eljövendő Urat. Teljes bizonyossággal higgyünk benned, Úr Jézus. Ezt te az ige és a Szentlélek által tudod elvégezni a szívünkbe. Könyörülj meg így, ezen a helyen is a te népeden, ezen a helyen is a te gyülekezetenem. Uram, te vagy ébredést. Te nyisd ki a szemünket, hogy lássunk, lelki értelemben. Újítsd meg, Uram, ezen a helyen is a te népedet, a hívő népedet. Könyörgünk ezért, Úr Jézus Krisztus. A te drága ígéretedre hivatkozunk. Amen.
Ezektől a gyülekezetektől, Uram, elevenítsd meg és tartsd meg őket a te kegyelmedben. És egyedül is, hadd vigyük eléjét családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat, könyörgünk beteg testvéreinkért. Könyörgünk azokért, akik az idős kor terhét hordozzák. Uram, te gyógyíts betegeinket, te erősíts a hitben testvéred is megfáradt testvéreinket. Mindezt szeretnénk elérni az Úr Jézus Krisztusért. Hallgass meg minket, akinek nevében még együtt így imádkozunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Végezetül vegyétek az áldásokat. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr a szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.